Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Mai estén a Nyugati Egyházatyák egyikére, Szent Jeromosra emlékezem, mert ebben az esztendőben van halálának 1600. évfordulója. De jeles esemény, Ferenc pápa is megemlékezett erről egy apostoli levélben. Budapesten konferenciát tartanak a teológusok, illő, hogy mi is megemlékezzünk, és nem is egy alkalmat szeretnék ennek szentelni, hanem legalább kettőt. Ezt a könyvet, amit ide kitettem az asztalra, szemléltetésül hoztam, azok kedvére, akik csak hallani fogják ezt a hittanórát, hát ez egy ilyen diplomata táska nagyságú könyv, ebből 11 van az Opera Omniából a Szent Jeromosnak összegyűjtött műveiből. Utólag majd megtekinthetjük, hiszen egy értékes könyv 1600-as évekből, mert nyilván, hogy ez egy másolat, és ebből is látszik, hogy egy hatalmas munkásságú egyházatyáról van szó, aki a legnagyobb biblia fordító volt egyházunk történetében. Azért is most van a megemlékezés, hiszen 1420. szeptember 30-án halt meg, így esik a 1600 év napra pontosan. És ezért is volt az, hogy Szent Jeromos napjához, szeptember 30-ához, közeleső vasárnapon szoktuk tartani a Szentírás vasárnapját. Most ugyanez már kiegészült egy másik oldalú megközelítésével a Szentírásnak, mert Ferenc pápa az ökumenikus egységhét idejére bevezette az isteni ige vasárnapját. A kettő találkozik egymással, de nem fedi egymást, mert a Szentírás vasárnapja az az írott szövegre vonatkozik, a Bibliára. Az isteni ige azonban egyrészt jelzi, hogy az Isten örök igéje, Jézus Krisztus a második isteni személy testet öltött és szólt hozzánk. Az ő szavát hirdetjük, az is az Isten igéje. És aztán le is íródott az a kezünkben tartott Szentírás. Még mielőtt valamit is mondanék, egyik leveléből olvasok föl Szent Jeromosnak, bizonyos Nepociánus nevű papnak adta, vagy írta, ezek a levelek mindig ilyen 10-15 oldalasak, amit úgy Jeromos abban az időben írt, az olyan 10-15 oldal is volt sok esetben. És ugyanúgy, mint a Szentírást, a leveleit, ugyanúgy hozzák, hogy egyrészt van a levél, aztán van a fejezet beosztása. Ezt mondja, gyakran olvasd a Szentírást, sőt, soha se tedd le a Szent Szöveget. Tanuld meg, amit tanítasz. Tanuld meg az egyházi tanításhoz ragaszkodó hívő beszédet, hogy buzdíthass az igaz tanokban, de cáfolhassd is azokat, akik ellent mondanak. Idézi szó szerint a Szentírást, Timóteushoz írt levélből. Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Légy mindig kész arra, hogy bármikor kielégíthesd azt, aki számon kéri rajtad a benned élő reményt. Cselekedeteid ne cáfolják szavaidat. s ha az egyházban szónokolsz, ne jegyezze meg titokban senki. Hát akkor miért nem élsz így magad is? Szép kis mester, aki teli bendővel értekezik a böjtről. Egy útonálló is képes ostorozni a kapzsiságot, de Krisztus papjának ajka és szíve egy legyen. A Szentírás Szentjeromos napján a papi Zsolozsma szintén egy ilyen Szentíráshoz kapcsolódó buzdítását hozza, de az egy kommentár Izaiás próféta könyvéhöz, hiszen ő nem csak fordított, hanem sok kommentárt is készített, illetve sokat fordított is. Ismerkedjünk meg közelebbről Szent Jeromossal, hogy ki is volt ez az egyházatya. 347-ben született Dalmáciában. Ma már nem létező város Stridonban, később a magyarok úgy tartották, hogy hát ez a történeti Nagy-Magyarországnak a Csák tornyai részen található volt, úgyhogy a pálosok oda egy Szent Jeromos templomot is építettek Csák tornyára. Mint tudjuk, ez Rényinek volt egyik ilyen főhadiszállása, és hát a, majd erre is kitérik a későbbiekben, hogy a pálosok miért is tisztelték aztán Szent Jeromost. Művelt családból, keresztény családból született, de abban az időben nem volt szokás még csecsemőkorban keresztelni a gyermekeket, bár megtörtént, hogy az egész házanépe valakinek megkeresztelkedett, így azonban Jeromos csak később 366-ban vette föl a keresztséget Rómában. Magasabb tanulmányokra Rómába küldték a nagyon éleseszű és kiváló nyelvérzékű fiatal fiút, grammatika, retorika ő tanulására bizonyos Donátus iskolájába. Hát ott nem csak tanult és kitűnt éles eszével, hanem belevetette magát a Róma fiatalkori életébe, vagy a fiatalok római életébe, amit aztán egész életében hogy le akart vezekelni, hiszen azok a éjszakai kimaradásai, így mondanánk ma, hogy bulizásai, azok végig kísérték őt a kísértéseiben, a táncos nők, aztán azok a züllött társak, de ő azért mindig ügyelt arra, hogy a szórakozás mellett nagyon tanult is. De aztán megelégelte ezt az életet, és a katekumenek közé jelentkezett. És Rómát úgy fedezte fel ekkor, mint a vértanúk városát. Járta a katakombákat, amely hát már akkoriban egyik-másik látható volt. Tudjuk, hogy a keresztény vértanúknak egyrészt a temetkezési, másrészt a misézési helye volt. És hát jelentkezett a keresztségre a katekumenátus elvégzése után, s maga a pápa Liberius keresztelte meg. Tudni kell az ő korának a pápáiról azt, hogy ezek már a konstantini idők pápái voltak, akikre olyan forma vértanúság nem várt, mint az elődökre az üldözés idején, de azért sok szorongatatásban volt részük, mert az arianizmus az borzasztó hevesen támadott, és sajnos Konstantin is ariánussá vált, és hát így avatkozott bele az egyház életébe. Ugye az arianizmus volt az, amely Jézus Krisztus nem egyenlőnek tartotta Istenségében az atyával, hanem csak hasonlónak. Ezért például a Liberius is számüzetésbe került, mert kitartott emellett, aztán hát sajnos ő is egy kis engedményt tett később az ariánusoknak. Na lényeg az, hogy ez a pápa keresztelte meg, és ekkor a neofitáknak a buzgóságával, az újítőek buzgóságával rögtön a legradikálisabb életet akarta élni, elment Galliába, talán Trierbe, ez ma is meglévő város, a mai Németország és Franciaország határán helyezkedik el, és ott egy szerzetes közösségbe ment. Már most előre bocsájtom, hogy Jeromos nagyon nehéz természetű volt. Ő maga is mondta azt, hogy de hiszen én dalmát vagyok. Ugye Dalmáciából valók sokszor ma azok a heves vérmérsékletű horvátok, akik vagy barátnak tekintenek, vagy ellenségnek. Köztes megoldás számukra nincsen. Na most, hát ő is, ha megharagudott, akkor Isten mentsen meg az ő nyelvétől, mondhatnánk, mert kiosztott mindenkit. És ezt is tudta, és ezért is akart ő vezekelni. Na most, hát onnét eljött egy idő után, és a közelebbi tájra, a szülő tájhoz került, nem Dalmáciában, hanem Aquileiában. Ez most Észak-Oroszországban van, és egy papi közösségre lelt, egy Kromatikus nevű pap vezette ezt a közösséget, imádkocság, ének, és Bibliával való ismerkedés volt a fő lelkiségük. Itt kapott rá a Bibliának a szeretetére. De hát itt se tudta magát megtagadni, ugye őt ott vizsgáztatták, feleltették, és hát nem mindig volt megelégedve azzal, amit ott kapott, úgyhogy ott hagyta azokat is, és hát elment keletre, pontosabban úgy Antiókiába először, ez a mai Kis-Ázsiában van Antiókia, ez egy nagyon neves püspöki szék volt. Mi tudjuk, hogy Szent Péter először oda ment. Az első püspöke Antiókiának Szent Péter volt, és ott nevezték először a Krisztus tanítványait keresztényeknek, azaz krisztusiaknak. De hát abban a városban is volt mindenféle eretnekség már akkor, és hát fogta magát, még keletebbre ment, elment a szírekhez, hogy megismerje a pusztai remetéket. Hát ott jól is érezte magát, még nem is, mert tanulatlannak tartotta a szerzeteseket, és nem értette a nyelvüket. Írta is az egyik levelében, hogy ezt a zagyva nyelvet nehezen tudom megtanulni, mert nem tudok szólni hozzájuk, akkor meg kell fognom a számat. De hát közben ő görögöt is tanult, már Antiókiában is, és lehet azt mondani, hogy a görög tudását is a latinhoz hasonló magasságokba emelte. Egyébként az később mindig vádolta őt, hogy amikor hozzányúlt a Szentíráshoz, legyen az Ó vagy Új Szövetség, a klasszikusokhoz képest, Cicerohoz, Vergíliushoz és az összes többihoz képest nagyon egyszerű, ilyen vádolatlan nyelvnek tűnt. Egyébként ezt érezte Ágoston is, hogy hát ő azért nem veszi kezébe szívesen az evangéliumokat először, mert megrontják a stílusát, hogyha ezt a egyszerű nyelvezetet olvassa. És hát Vergilius vagy Cicerónak a nyelve az torony magasan volt a Szentírás nyelve fölött. És ezt elsajátította is, nagyon szerette ő ezeket, Úgyhogy volt is ilyen érzete neki egy álmában, hogy megszólítja őt az Isten, hogy hát milyen vallású vagy te, Jeromos? Hát én keresztény vagyok. De hogy vagy te keresztény? Te ciceronista vagy. Te azt tartod magadat, hogy úgy tartod magadat, hogy te Cicerót bálványozod. És hát ez is ugye nem új, illetve később is előfordult az egyház történetében. Sík Sándornál olvastam, hogy ő maga is mindig egyfajta bűntudatot érzett, hogy nem forgatta eleget a Bibliát, pedig hát nagyon jól ismerte Sík Sándor is. Hát, hogy annyi időt eltöltött a világirodalommal való foglalkozással. Ugye már Nagyszent Vazul, az már megoldotta a kérdést. Olvastam én ezt még a múlt fél évben, hogy írt egy könyvet, hogy hogyan kell a pogány irodalommal foglalkozni. És azt mondja Vazul, hogy ami értékes, azt olvast. Csüngjetek a költőkön, mondta. Ki tudják fejezni azt, amit mások csak gondolnak? Ellenben az értéktelent, azt hagyd ki, mintha a későbbi költse is innét vette volna a gondolatát, hogy mondta Kálmának a unoköcsének, csak olyan könyvet olvas, mely magán hordja a zseni bélyegét. Na tehát Nagyszent Vazul feloldotta, hogyha olyan könyveket olvasunk, ami igazi klasszikus, az valamiképpen a Bibliának lehetne az átirata. De hát ő ezt nem mindig így gondolta, de aztán védekezett is Jeromos, hogy hát, ha jó meggondoljuk, megvakarjuk a dolgokat, akkor maga a Szentírás is tartalmaz nagyon sok olyan írást, ami hasonlít, vagy kölcsönzött gondolat a Szentírásból. És hát ezért nem kell nekünk attól tartani, mondja Szent Ágoston, vagy Jeromos a levélben, hogy hát idézzük. És én most azt szeretném itt bemutatni, hogy ezt írja itt egyik védekező iratában, méghozzá azt hiszem a 70. levélben. Azt írja Magnusnak, Róma szónokának az irodalomról. Ugyanis ő retorikát is tanult, Szent Jeromos, és kiválóan tudott beszélni, csak az volt a bánata, ugye Ágoston fiatalabb volt, de valahogy még jobban tudott Ágoston beszélni, és Jeromos azon emberek közé tartozott, hogy azt szerette, hogy őt dicsérjék. Hát ezt ő meg is mondja, de hát azért volt benne alázat is. Azt mondja ennek a Magnus római szónoknak, ami pedig a leveled végén feltett kérdést illeti, hogy munkáimban miért alkalmazok világi irodalomból vett példákat, s miért szennyezem be az egyház fényességét a pogányok mocskával, erre röviden így válaszolok. Sohasem kérdezted volna ezt, ha Cicero nem kerített volna hatalmába, ha a Szentírást olvasnád, és Vulkáciust félredobva az írások magyarázóit lapozgatnád. Tehát a szónoknak szemére veti, hogy hát azért te is Cicerót olvasod. Cicero volt akkor a klasszikus nyelv megteremtője, hiszen olyan szónoklatokat mondott, hogy azzal le tudta hengerelni a szenátusban még az ellenfeleit is. És akkor itt folytatja. Mert ki ne tudná, hogy Mózes és a próféták könyveibe is sok minden bekerült a pogányok műveiből, és hogy Salamon egyrészt maga is feladott néhány kérdést Tírus filozófusainak, másrészt maga is válaszolt némely kérdésükre. Ezért buzdít a példabeszédek bevezetésében, hogy tanulmányozzuk a bölcs beszédet és a körmön font szófűzést, a hasonlatokat és a rejtett beszédet, a velős mondásokat és talányokat, melyek sajátosan dialektusok és filozófusok mesterségéhez tartoznak. Még Pál apostol is idézte Epimendinesz költő egyik sorát Tituszhoz írt levelében. A krétaiak mindig hazugok, gonosz fenevadak és falánk naplopó. Benne van a Szentírásba, de ez görögöktől vett idézet, és a görögöknek mondta, hogy saját költőitek mondja rátok, hogy ti örök hazudozók vagytok. E hexameter egyik felét később Kalimakusz használta föl. Nem szabad csodálkoznunk azon, hogy a latinban a szó szerinti fordítás nem őrizte meg a versmértéket, hiszen prózába áttett Homérosz a saját nyelvén is széthullik. Egy másik levelében Pál idézi Menandert, egyik jambikus trimeterét. A rossz beszéd megrontja a jó erkölcsöket. Az Érupáguszon meg Arátus hívja tanul, az aténiakkal vitatkozva. Az ő nemzetsége is vagyunk, és ezt így hangzik görögül. Tu gar kai genesis es mon, ami egy hexameter, második felét adja. De mintha még ez sem volna elég. A keresztény sereg parancsnoka, hogy ez a Pál, legyőzhetetlen szónoka, Krisztusért pellekedve egy véletlenül ott álló oltár feliratából kovácsol érvet a hit védelmére. Hát mi volt az a ott álló oltár? Oda volt írva az ismeretlen Istennek. És akkor mondja, hogy elleste ugyanis a hős Dávidtól, hogyan kell kicsavarni a kardot az ellenség kezéből, és hogyan kell önnön kardjával lecsapni Góliát gőgös fejét. Csak ez így megy tovább. Sorolja a Szentírás, hol találkozik a klasszikusokkal. Mert ahogy a múltkori előadásban mondtam, hogy a Athenagórász a görögöknek, a görög mitológiának volt nagy ismeretében. Ugyanezt elmondhatjuk Jeromosról a latin kultúrával kapcsolatosan. A latin költők, a latin gondolkodóknak az ismeretével. Én csak azért is olvasom ezt így be, ezeket a kis, nagyon kis rövidke részleteket, hogy lássuk azt, hogy micsoda átvezető híd a klasszikus kultúra és az evangélium keresztény kultúra között egy ilyen egyházatja. Tehát azt lehetne mondani, hogy mi most tudjuk, hogy mit írtak a latinok meg a görög klasszikusok, az azért volt, hogy azok a jámbor szerzetesek másolták a kódexeket. Egyébként ugye Jeromos is megtanította az ő szerzeteseit, mert szerzetes kolostort is alapított az írásra, az később időkben volt, Betlehemben, hogy másolják a kódexeket. És az egy óriási teljesítmény volt abban az időben, mert nagyon pontosan kellett írni. És ugye amikor ugye a Hébert másolják, meg tanulja, akkor mondja, hogy hát én már olyan vaksi vagyok, hogy alig látom a Héber írásokat, mert aki látott már Héber írást, az látja, hogy milyen kis betűk vannak benne, bár a masszorita pontozás az jóval később került a Héber írásba, azok a légypiszkokhoz hasonlítanak, mondhatnánk a Héber ABC-ben. No tehát, így védekezik, hogy hát jó lehet, én érzem azt, hogy nagyon sokat foglalkoztam a klasszikusokkal, de hát azért nézzük meg, a Szentírásban ott is találunk erre példát. És hát közben kiválóan megtanul görögül, bebe jár a városba, Antiókiába, hallgatja ott a nagy szónokokat, akiknek a nevét most nem említem, az ottani Apollinárius és így tovább, és elment Konstantinápolyba is. Konstantinápolyba, Bizáncban találkozik Nazianzi Szent Gergellyel, illetve Origenész írásaival megismerkedik. Origenész jóval korábban élt, vagy 200 évvel, de egy óriási egyházatja volt, úgyhogy szándékom is, hogyha Jeromost befejeztem, akkor bemutatom Origenészt, akit először ámult Jeromos, ámult. Lefordította neki valami, nem tudom, 20 beszédjét, és végül is a Szentírás fordításához az ő hegzapláját, a hatnyelvű Bibliáját használta, de valami miatt, mert hallotta azt, hogy hát nem egészen katolikus, ortodox ez a Origenész, azt ellene fordult. De hát ez egy későbbi fejlemény volt. Ő ott volt Konstantinápolyban, megismerkedett a nagyokkal, bejutott a könyvtárba. Egyébként neki is nagyon jelentős könyvtár volt. És én ezt nem tudom elképzelni, hogy hogy vitte magával. Mert mindig vitte. És mondja is egy helyen, hogy szüleimet el tudtam hagyni, de a könyveimet soha nem. Ezért is Szent Jeromos napja a könyvtárosok, hát főként a katolikus könyvtárosok, de hát a keresztény könyvtárosoknak a védőszentje. És hát ugye az a könyvtár, amit ő aztán élete végén ott összegyűjtött Betlehembe, az a szaracén pusztításnak esett áldozatul, de hát a saját levelei meg írásai azért eljutottak nyugatra, keletre egyaránt. És amikor ott Antiókiában sürgölődött, akkor hát ott találkozott a város püspökével, bizonyos Paulinusszal, aki 379-ben pappá szenteltek. Egy föltétele volt, hogy azt mondta, de maradhassak meg szerzetesnek. Mint amit Omari Pálunk. Ugye a Adorján pápa ráerőlteti az érsekséget, de azt mondja, hogy hagy maradjak meg közben szerzetesnek, és hordta még a Mohácsi csatatéren is a ferences csuhát. Tehát ő is így volt. Jó, pappá szentelhetnek, de megmaradok szerzetesnek. Tudik, akkor még élesen külön vált a kettő, a szerzetesség és a papság. Hát gondoljunk arra, hogy egy Szent Ferencse volt pap, csak diákonos. És hát a Benedek rendi szerzetesek is javarészt csak szerzetesek voltak. Egy-egy pap akadt a kolostorba, hogy misézzen nekik. De ők alapvetően szerzetesek voltak. Na most hát a Paulinus is megkedvelte, közben még visszamegy oda Szíriába, ottan tanulja továbbra is a szerzetes életet, és már onnét ír Damaszusznak, aki közben pápa lett Rómában. Hát arra most nem térek ki, mert kegyetlen csatározással került Damaszusz a pápai székbe, úgyhogy ott mindenféle dolog történt a pápa választásakor. Egy Uzzulus nevű pap ellenfele volt akkor, még ilyen fegyveres összetűzésre is sor került, úgyhogy torzsalkodtak a szentek, mondhatná az ember, tehát, de azért végül is Damaszusz a törvényesen megválasztott pápa volt, akinek aztán onnét még írt egy levelet annak idején, hogy hát ő itt van Szíriában, és már ott ecseteli neki, hogy mit csinál ő, és ő mennyire kiáll a pápa mellett. Azt mondja, én tehát, ez Damaszusznak írja, Damaszusz pápának, ez is egy hosszú levél, és a vége. Én tehát, amit már korábban írtam, miután Krisztus ruháját Róma városában magamra öltöttem, ugye ott lett keresztény, katekumenekre adtak fehér ruhát, ennek az emléke a kis ruha a kis kereszteltekem. Most Szíria barbár határvidékén élek. Ne gondold, hogy ez valaki másnak az ítélete volt felettem, hanem ő maga, amit megértemeltem, azt szabtam ki magamra. Igaz, ahogy a pogány költő mondja, szállhatsz tengeren át, mégsem lelket, csak eget váltasz. Tehát magunkra visszük a lelkünket. Sőt, ott nagyon kínoszták a múltnak az árnyai, a kísértései, és két módon akarta leküzdeni, hogy kegyetlen az kéta volt, illetve belevetette magát a tanulásba, de nagyon. És így próbált urrá lenni az érzékiségén. És azt írja, azért üldözött elmaradhatatlan ellenségem a sarkamba loholva, hogy most még nagyobb harcot vívjak a pusztába, mint a Szent Antal, remettel Szent Antal. Itt ugyanis a világ segítségére támaszkodva, szóval még az Ariánus veszettség is tombol. És akkor elmondja a pápának, hogy ezek a szerzetesek is olyanok, hogy egyik Ariánus, tehát Krisztus istenségét tagadja, a másik azt mondja, hogy egyenlő az atyával, én pedig azt mondtam nekik, aki Péter székéhez köti magát, velem van. Tehát én azt mondom, én Péter székéhez kötöm magamat. És akkor mondja itt, hogy Meletius, Vitalis és Paulinus azt állítja, hogy hozzátartoznak. Ezek ott a négyházi férfiak voltak. De ugye jellemző Jeremosnak a szarkasztikusságára, amikor azt mondja, hogy hozzátartoznak. Elhinném, ha ezt egyikük is igazolná. Most vagy ketten hazudnak, vagy mindannyian. Ezért hívom tanúul szentségedet az Úr keresztjére, hitünk szükséges díszére, vagyis szenvedésére, hogy aki tisztségedben az apostolokat követed, kövesd érdemben is őket, hogy a 12 bírával együtt ülj majd a trónuson, s hogy megöregedtél, téged is övezzen fel Péterrel együtt, s Pállal együtt te is megkapd a mennyek országát. Leveletben jelöld ki hát nekem, kivel kell szót egyet értenem Szíriában. Nevesd meg a lelket, amelyért Krisztus meghalt. Hát írja a pápának onnét, hogy küldjél már nekem levelet. Azért Róma meg Szíria abban az időben nem volt határos. És azért leveleztek. Hát ő volt a egyházatyáknak a kazincia. Mert a világ mindenfelé élő, vagy akkori világ mindenfelé élő keresztényei vagy gondolkodóival levelezett, de sokszor harcban állt, ahogy még Szent Ágostonnal is. Na, bement Antiókiába, és volt egy ilyen kisebb zsinatot Rómába, és a püspökének mennie kellett. Magával vitte Jeremost. Damasus pápa meglátta benne, hogy ez egy nagyon értékes ember, és fölfogadta titkárának. Egyébként Damasusnak is irodalmi vénája volt, mert nagyon szeretett ilyen kis versikéket írni, epigrammákat, sőt, a katakombákon az ő idejébe tették fel a feliratokat. Ha valaki jár a katakombákba, ott a neves vértanúknál ilyen veretes hexameterekbe van fölírva, hogy ki volt az illető. És némelyikét Damasus szerezte. És mivel Damasusban is volt irodalmi érzékenység, ugye Jeremosban még nagyobb, ezért könnyen egymásra találtak, és hát az ő titkára volt. De hát ő ott azért társadalmi életet élt, de már nem úgy, mint annak idején, mint amikor még fiatal korában csintalankodott, mondhatnánk Pázmány szavával, hanem megkereste a értékes embereket, és érdekes módon, hogy ilyen gazdag matrónák lettek a jó értelembe vett barátnői, akik egyrészt támogatták őt, bizonyos Marcellina, Paula és Eustochium, akik később a kiadásokhoz, amiket ő kiadott, hozzájárultak, sőt, amikor Betlehembe elkísérik, akkor még szerzetes házat is hát épített ez a gazdag Paula, Szent Jeromos szándéka szerint, nőknek, férfiaknak, sőt még zarándokházat is. És ezeket a hölgyeket görögre tanította, és szentírást magyarázott neki. Na most erre azután, hát a római körökben mindenféle suttogás folyt, hogy na hát ez is itten ilyen gazdag hölgyekkel, meg ilyen társaságban van, és azt mondja Jeromos, hát, ha jönnének a férfiak, és akarnák olvasni a szentírást, én tanítanám őket, de nem akarnak jönni. Úgy látszik, hogy akkoriban is volt már ilyen, kivéve az én Biblia órámat, mert itt hál' Istennek mindig vannak egyenlő, hanem nagyobb számban mindig férfiak is. Tehát visszavágott nekik, hogy gyertek el, és akkor tanítalak benneteket is. De hát azok nem voltak rá kíváncsiak. Egyre inkább mérges lett a rómaiakra. Hát a római papokat mindennek elmondta. Farizeusok tanyája. Érdekes, hogy Rómát nagyon szerette, de akkor mondta, hogy ti, ez a Róma, ez a Babilon, ez a vörös ruhába öltözött utcanő, meg amit el lehet képzelni, mindent elmondott rájuk. Hát Damaszkusz meghalt, és őnek is leáldozott a csillaga, mert a másik pápa az már közel sem volt ilyen irodalmi vénájú, meg hát az olyan egyszerű volt, úgyhogy mondta is, hogy hát ez a Szilícius ez az együgyű a Damaszkuszhoz képest. Na hát ez fülébe jutott a pápának, hogy hogy apostrofálta őt, úgyhogy kedvesztetté vált. Erre aztán fogta magát, még egyszer elindult keletre. De akkor már ezeknek a hölgyeknek a társaságában is, és vitte a könyveiket is, könyveit is, és elment keletre Betlehembe. Betlehemben azután, mert gondolkodott, hogy hát Szentföldön hol lehetne neki tanyát verni, melyik helyen, Jézus föltámadásának a helyén, vagy mit tudom én, a Genezáreti tónál, hát legalkalmasabbnak tartotta Betlehemet, mint a mai napig mutogatnak ott egy barlangot, hogy ott volt a Jeromos, hát volt benned azért, mondjuk még őszintén nem olyan sokat abba a barlangba, és hogy ott fordítja a Bibliát, és ott van az oroszlán, mindig úgy szokták őt rajzolni, mert ugye ott, amikor már felépíti a kolostort, van férfi, női kolostor és egy zarándokház, akkor hát leírják a legendák, hogy egy alkalommal besétált a kolostor udvarába egy oroszlán. Hát a szerzetesek fejvesztve rohantak, ő meg látta, hogy ez egy beteg oroszlán, és kivette a lábából a nagy tövist, bekötözte a lábát, és utána az oroszlán olyan volt, mint egy macska. De, és van a vers, hogy a oroszlán is macska, csak kicsi, nagyobb macska, ugye, mondja egyik magyar költőnk. Tehát így van, hogy mint egy macska ott volt vele az oroszlán, ezért ábrázolják. Na de elment oda Szentföldre, és ott jött neki egy új gondolata, mert most vissza kell megint térnem Rómába. Miután látta Damaszkusz pápa, hogy egy ilyen klasszikus műveltségű, kiválóan tudó, latinul tudó ember Jeromos, mert ott még Rómában akkor koiné görögöt is beszéltek meg, már a latin is erősen föltörőben volt, a primitív latin fordításokat revidálni kell. És neki adja az addigi fordításokat, legyen az evangélium, vagy apostoli levél, vagy az Ószövetségnek a fordítása, a zsoltárok. És neki áll, és revideálja, vagy mondhatnánk azt, hogy inkább javítja, kiavítja ezeket a zsoltárokat, meg a Szentírást. Ez lesz aztán később Európának a Bibliája. Úgy hívják, hogy Vulgáta, Vulgus a nép, népszerű, annyit jelent, hogy mindenkihez szóló, olvasott könyv. Érdekes módon, hogy nem az eredeti görög, nem az eredeti héber lett aztán az Anyaszentegyháznak a hivatalos Bibliája, hanem amit Jeremos fordított le a tridenti zsinaton, azt tették az oltárra. Az a Vulgáta maradt meg, hát persze az is alakult az idők folyamán, még azt is revideálták, de például a breviáriumban, amit latinul olvastak korábban a papok, ott az a fordítás volt, a Szentgyörömös féle fordítás latinul. Ma azóta ugye latinul újra is fordították a Szentírást. És hát aztán ezt ő végzi, ezt a nagyon-nagyon nagy munkát, de elmegy Betlehembe, és azt mondja, hogy hát az Ószövetségnek a nyelve az eredetileg héber volt. Volt arról már szó régen, hogy amikor megírták a héberül arámul a Ószövetséget, azt szerte sugározták az akkor ismert világba, de zsidók maguk se értették már, ezért le kellett fordítani az akkori időknek a görög nyelvére, a koiné görögre. És ugye a legenda szerint az volt, hogy 70 ember bement 70 házikóba, szobába, Szentlélek sugallatára, lefordították, és az teljesen egybevágott az a 70 fordítás, mert annyira jó volt, és egyébként ezt használják az apostolok, ezt a koiné görögöt. Majd erre aztán már most kevés az idő, vissza kell, hogy térjek, mert erről vitatkozik aztán Szent Ágostonnal. De ő azt mondja, hogy hát nem jobb lenne a héber alapján lefordítani? Hát nem tudunk a zsidókkal dialogizálni. Annak idején Justinusnak az volt a problémája Trifonnal, amikor bizonyította neki, hogy hát benne van a Bibliátokban ez a profétai jövendőlés a Messiásról. Trifon azt mondja, hát a koiné görögben van benne, de nem az eredeti héberben. Mert ott ugye már egy például ott is, hogy a ime a szűz fogan, az eredetibe, a héberben úgy van, hogy ime a leány. De ott már úgy van fordítva, hogy szűz, és akkor már ugye a Szűz Máriára gondolnak az Izaiás jövendőlése alapján. Na a lényeg az, hogy hát azt mondja, meg kéne tanulni héberül. És vette a fáradtságot bizonyos
óra.
Mária Rádió Monor, FM 106,3.
Imádkozzunk együtt! A dicsőséges rózsafűzér következik.